Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és bizonságtételem előtt engedjék meg a testvérek, hogy egy imádságra meghajtsuk a fejünket, és közösen imádkozzunk. Hadd áldjunk téged, mennyi édesatyánk, azért a szeretetért, hogy egyszülött fiadat adtad, értem és mindannyiunkért. Uram, nekem hálás a szívem azért, hogy te azt ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, ott valóságosan jelen vagy. Hadd kérlek arra, Úr Jézus, hogy ma is szent lelked erejével légy itt közöttünk. Áld meg bennünket, szólj hozzánk, is szükségünk van a te szavadra. Taníts bennünket, Uram, ha kell, akkor figyelmeztes. És köszönjük, Uram, hogy a te utadon járhatunk, ezt kérjük a te bölcsességedet, kérjük a te szeretetedet, hadd tudjuk azt közölni mások felé is. Amen. Kedves testvérek, főtiszteletű püspök úr kért föl arra, hogy tegyek bizonyságot ma este önök között. Nem mondom, hogy könnyű szívvel teszem ezt, bár tudom, egy hívő embernek mindig késznek kell lennie arra, hogy a benne lévő reménységről bizonyságot tegyen. Ezért természetesen nem nagyon volt más választásom az Úristen színe előtt, mint hogy azt mondjam, hogy igen. Azt az igét adtam bizonyságtételem címül, ha lehet egy igét címként adni, ami a 2 Korintusban van megírva, a Korintusi Levél 2. könyvének az 5. fejezetében, annak is a 7. versében, hitben járunk, nem látásban. Mi is az a hit? Sokat gondolkodtam rajta, hogy hogyan lehetne ezt megfogalmazni, és megvallom a testvéreknek, hogy én nem akarok ebben okoskodni, ez a Szentírás ebben útmutatást ad, és azért vannak nekünk olyan írásaink, amik ebben eligazítanak bennünket. A Heidelbergi Káténknak a 21. kérdés felelete olyan szépen fogalmazza ezt meg. Mi az igaz hit? Nem csak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nékünk kijelentett, hanem egyszer s mind az a szívbéli bizalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és életet ajándékoz kegyelméből egyedül Krisztus érdeméért. Igen, én is ezt vallom, és ezt hiszem, hogy szükségünk van erre a szívbéli bizalomra. Nem lehet másképp. Nekünk bíznunk kell, nekünk hinnünk kell. És ha nincs meg ez a szívbéli bizalom, ha elvisz az emberből a bizalom, akkor ott valami nagyon nagy baj történik. Ott valami kárt szenved, valami sérül. Gondolják végig a testvérek, hogy az életünkben mennyire szükségünk van, hogy a másik emberben megbízzunk. És ugyanígy van ez az Istennél is, hogy nekünk hittel, bizalommal el kell fogadnunk, hogy ő a javunkat akarja. Nem tudás, nem logika, hanem bizalom. Tudják a testvérek, ha valami logikus, azt kell mondanom, hogy ez sokszor nem biblikus. És arról van szó, hogy nekünk nem logikusan kell gondolkodni, bár nagyon szeretnénk logikánkkal megérteni dolgokat, hanem nekünk biblikusan kell gondolkodni. Azt, amit a Szentírásban az Isten ránk bízott. Azt, amiben bennünket tanítani, nevelni, és amiben útmutatást szeretne adni. A Szentírás egy tükör, amit nap mint nap elénk akar tartani az Úristen, hogy megismerjük önmagunkat, először is önmagunkat, nem más, más könnyen megismerünk. más könnyen kritizálunk, másról könnyen alkotunk véleményt. De tegyük ezt meg magunkkal. Én Isten igéjével 18 éves koromban találkoztam először, és most is jól emlékszem, hogy mi volt az az ige, amit akkor hallottam. János apostol első levelének az első fejezetében a 9. versből szólt hozzám az Istennek igéje, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa. Igen, akkor ezt hallottam, de nem értettem. Ez volt az első ige, amivel elém állt az Úr, amivel megszólított, és a szívemre szeretett volna beszélni. Ha megvalljuk bűneinket, kész megbocsátani. Igen, Isten a kezdeményező, úgy, ahogyan ezen a héten is ez történt, ha valaki figyelmesen hallgatta az esti szolgálatokat, ha figyelmesen túllátott az ige hirdetőn, és meghallott az Istennek a szavát, akkor azt vehette észre, és azt hallhatta meg, hogy az Úristen itt van köztünk. Szól. Fölhívja a figyelmünket. Szeliden, csendesen, ma még szeliden, csendesen szól. Tehát Isten volt a kezdeményező az én életemben is. Ha visszaemlékezünk a hétfő esti alkalomra, az igére, abból is az derül ki, hogy Isten a cselekvő, a kezdeményező. Emlékeznek a testvérek, hogy szólt az ige? Nem azért jött Krisztus, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megmentse. Erről van szó, testvérek. Mi sokszor kárhoztatni tudunk. Mi sokszor megtartjuk a másik ember bűnét, amiről tudunk. Isten nem. Isten nem ezért jött, hogy kárhoztasson bennünket, hanem azért, hogy megmentsen. Nem megtartani akarja a bűneinket, és nem a fejünkre akarja olvasni, hanem rá akar világítani, hogy mit tett ő a Golgotai kereszten. Értem, és érted. 27 évesen értettem meg, hogy Isten egyszülött fiát áldozta fel kegyelemből az én bűneimért. Egy evangelizációs hét alkalmával egy igével pecsételt el az életemet, mégpedig a 103. Zsoltár 12. versével, ami így szól, amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire vettem el a vétkeidet. Értitek, testvérek? Értik a testvérek? Amilyen messze van. Ő nem megemlékezni akar az én bűneimről, hanem a háta mögé veti. Ő nem kárhoztatni akar, hanem megmenteni. És ott világossá vált, hogy miért jött Krisztus ebbe a világba. Miért áll a Golgotai kereszt? Áll az én bűneimért is. Azokért a bűnökért, amivel én is odaszögeztem Krisztus a keresztre. Olyan jó lenne ezt tudnunk, és olyan jó lenne ezt látnunk. És olyan sokszor nem látom én se, hogy oda tudom feszíteni még ma is Krisztust a keresztre. Hisz követek el bűnöket. És feltettem magamnak a kérdést, hogy miért ez logikus? Logikus, amit tett Krisztus? Nem, de biblikus. Nem, de tele van szeretettel. Nem igazságos, amit tett. Valóban nem igazságos. Mert igazságos, hogy Krisztus az én bűneimért meghalt. És azt kell mondanom, hogy nem. Uram, nem igazságos, hogy te. Nekem kellene ott lennem. De ő mégis azt mondta, hogy higgy, és üdvözülsz. Ő adott egy lehetőséget. Ő azt mondta, hogy elveti az én vétkeimet. Hálás a szívem, hogy ő volt, és ma is ő a kezdeményező. Olyan jó tudom azt, testvérek, hogy amikor én hűtlenkedem, ő akkor is hű marad. Miért? Mert az Úrban nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Ő nem hazudik. Ő nem képmutató. ő amit megígért, amit megcselekedett, az úgy van. A mi életünkben lehet, hogy sokszor ez megváltozik. Lehet, hogy az évek múltán megváltoztattam a véleményemet, de ő nem. Isten megajándékozott megtérésem után, mivel tudta nagyon jól, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, adott, hogy az ige mondja hozzáillőt. És tudjátok, nem tudom, hogy miért, de az Istennek úgy tetszett, hogy ránk bízott 4 gyermeket. Igazságos? Hisz a gyerekeinket ajándékba kapjuk. A gyerekeinket csak ránk bízza az Úr. Nem nekünk adta, nem a mi tulajdonaink. És valamiért neki úgy tetszett, hogy azt mondja, hogy kaptok 4 gyermeket. Rátok bízok. Neveljétek, adok hozzá erőt, bölcsességet. Hogy miért tette? Nem tudom. De biztos, hogy ő jobban tudja nálamnál, hogy miért tette. Tudják a testvérek, hogy mennyien mondták azt nekünk, hogy ti nem vagytok normálisak. Erre a világra, ebben a világban 4 gyermeket vállalni? Hát nem logikus. Őket föl kell nevelni. Még a hívő testvéreink is sokszor hasonlóképpen gondolkodtak. Pedig nem ugyanazt vallották, amit mi is valljuk, hogy a gyermek Isten ajándéka. És ő vagy adja, vagy nem adja. Van, ahova ad, van, ahova nem ad. Ő tudja. De ő tudja. És ő ad hozzá erőt. Lehet, hogy nem leszünk nagyon gazdagok, és nem tudtunk karriert építeni. De nem is volt fontos. Nem volt fontos. Az volt a fontos, hogy hittel ráálljunk. Sok-sok harc, sok-sok lelki harc, tusakodás volt az életünkben. Amikor az első gyermekünket vártuk, a feleségem egy megfázás miatt olyan erős gyógyszereket kellett, hogy szedjen, amire azt mondták az orvosok, hogy ezt a picit nem szabad megszülni. Logikus? Igen. Orvosilag logikus. De tudják a testvérek, hogy van nekünk egy áldott orvosunk, aki azt mondta, hogy de. És nem könnyű döntés, nem könnyű. Nem volt könnyű. Könnyen kimondhatnám azt, hogy igen, könnyű ráállni. Igen, könnyű hittel azt mondani, hogy nem baj, lesz, amilyen lesz. De mégis azt mondtuk, hogy Uram, legyen meg a Te akaratod. Legyen úgy, ahogy Te szeretnéd. És tudjátok, mi a csodálatos? Hogy ma a másfél éves unokánkkal játszhatok, hogy örülhetünk neki, hogy Uram, Te jól tudtad. Uram, lehet, hogy az orvosok azt mondták, de Te vagy az áldott orvos. Te vagy, akire hittel, szívbéli bizalommal oda kell fordulnom, és oda kellett fordulnunk. Igen, sokszor nem könnyű, mert harcok vannak. Szívbéli bizalom. Tudjátok, az ígéreteinknek a garanciája maga az Úristen. Nem emberek, nem orvosok, hanem az Úr. Ahogy tegnap este hallottuk, a sátán mindent elkövet, hogy eltérítsen. De az Úr azt ígérte, hogy imádkozik, értem, érted, hogy el ne fogyatkozzék a hitem. És tudjátok, testvérek, feltettem magamnak a kérdést, hogy én álhatatosan küzdök, könyörgök a rám bízottakért? Imádkozok-e azért, hogy Uram, akik nem ismernek téged, azokat ajándékozz meg a hit ajándékával? Nem vagyok-e akadálya annak, hogy az Úr hitet ajándékozzon valakinek? És azt a kérdést is feltettem magamnak, hogy tudok-e a hívő testvéreimért imádkozni, hogy Uram, növeld az ő hitüket. Testvérek, nem az Úr tart bennünket kiskorúságban, hanem mi egymást és sokszor magunkat. Van egy történet, amiben egy kislány cipeli a testvérét, a kis öcsét, és a nagyon okos hívő emberek oda mennek hozzá, és megkérdezik tőle, hogy nem nehéz az a teher, amit cipelsz? Mire a kislány azt mondja, nem, ez nem a terhem, ő a testvérem. És tudjátok, testvérek, így kéne lennünk nekünk egymással, hogy a hívő testvérem nekem nem teher, hanem a testvérem, akiről gondot kell viselnem, akinek észre kell vennem a fájdalmát, a nehézségeit, úgy, ahogy Krisztus meghalt értem, én tartozom szeretni a másik embert, tartozom figyelmeztetni, fölemelni. Ha valaki fullad, nekem nem lenyomni kell a vízben, hanem ki kell emelnem. Én hiszem, hogy a Krisztusban való hit összeköt bennünket. Mégis, amikor körbenézek, amikor az hétköznapokat nézem, úgy járok, mint Péter, amikor a háborgó tengerre tekintett és süllyedni kezdett. Hány krisztusi hit van, testvérek? Több. Mert ha több, akkor az szétszakít bennünket. De ha egy, az összeköt. Annak össze kell kötnie bennünket, és nem szabad megengednünk azt, hogy az ördög elválasszon bennünket. Harcolnunk és küzdenünk kell azért, hogy megmaradjon az egység. És végezetül hadd szóljak a presbiter testvéreimhez. A presbiterség, testvérek, presbiter testvérek, nem tisztség. Bármennyire azt gondoljuk, azt képzeljük, nem tisztség. Szolgálat. Szolgálat, hogy Krisztus szolgálni jött közzénk, nem azt mondta, hogy én vagyok a nagyobb, hanem szolgai formát vett föl, és úgy járt közöttünk, és töltötte be a feladatát. Nekünk is így kell a gyülekezeteinkben forgolódnunk, munkálkodnunk. A hit Isten ajándéka, meg kell tanulnunk hitből élni, és másokat hitből éltetni. És egy igével hadd zárjam a bizonságtételemet, az Efézusi Levél 2. részének a 8. versével, mert kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Egyedül Istené legyen a dicsőség. Köszönöm, hogy meghallgattak az estére.
Köszönjük szépen, József, a élő bizonságtételt. Isten áldását kérjük további életedre, családodra, szolgálataid minden területére. Folytassuk tovább alkalmunkat, és megkérem főtiszteletű 165. jó. 165-ös számú dicséretünk első versének éneklésével itt van Isten köztünk.
Thank you. Drága testvéreim, úgy gondolom, hogy pontosan úgy van a mai nap is, ahogy a Szentírás írja, hogy az Úr ott van a trónusán, és előtte vagyunk mindannyian. Látja az arcodat, tudja a szívedet, ismeri az állapotodat, és azt mondja, hogy beszélek vele. Tegnap azt ígértem, hogy szólok a csendről néhány szót, de elfelejtettem, ahogy szoktam, de ma valahogy eszembe jutott. Ha, mint katonatiszt azt mondom, hogy csend legyen, akkor lehet, hogy elnémulnak az emberek. De azzal nem áltathatom magam, hogy oda bent a gondolatába, a szíve indulatába is csendett volna. Lehet, hogy éppen az van bennem, hogy mit beszél, ezt mi köze hozzám. De Isten azt mondja, hogy csendesedj el, és ismerd el, hogy én vagyok az Isten. Ez a csend egészen másról szól. Azt jelenti, ami hangoskodik benned, ami kitöltötte a napodat, amivel küszködik a gondolat és az akarat, és az élet. Tedd le! Tedd le! Tedd elém! Csendesedj el! Elismervén, hogy mindennek, ami téged foglalkoztat, ami veled történik, ura vagyok, és várd! Várd hittel, hogy cselekedni fogok. Csendesedj el! Ma ezt kérem tőletek az Úr nevében, hogy csendesedjetek el. És akkor lesz halló az ember füle, hogy meghallhatja az ő beszédét. Olvasom is. Pál apostol Efézusba írt egy levelet, szétbontogattuk részekre, hogy könnyebben lehessen tájékozódni. Ennek a negyedik résznek a 17. versétől olvasom az ígét. Ezt mondom annak okáért, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjüknek hiába valóságában. Kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, amely az ő szívük keménysége miatt van bennük. Kik erkölcsi érzés nélkül önmagukat bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyerességgel való cselekedésére. Ti nem így tanultátok a Krisztust, ha ugyan őt megértettétek, és ő benne megtanítattatok, úgy, amint az igazság a Jézusban, hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, amely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt. Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felövezzétek, felöltözzétek am az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Amiről szólni kívánok közöttetek, a 23. vers. Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint. Mivel hajlamom van hosszan beszélni, ezért inkább olvasni kezdem, amit olvasok viszont nagyon tömény. De nem tudom másképp elmondani, kérem figyeljetek. Egy összegzéssel kezdem. A jövőre készülő emberiség elitje, amiről megvan a véleményem persze, kik ezek, és a kijelentés Istene más jövőt tervez. Még egyszer. A jövőre készülő emberiség elitje, és a kijelentés Istene más jövőt tervez. Egyedül Isten időszerű, örök igéje szabadít ki az egyoldalú egzisztenciális világuralmi törekvés kényszerpályájáról. Nem tudom, hogy ti ismeritek-e, de tudatmódosítás zajlik a világban. Elképesztő háború folyik, hogy ki és hogyan csinálja ezt. Nem kevesebb a tét, mint az, hogy a sátánnak meghódolt emberei, akiknek ugyanazt elmondta, amit Jézusnak elmondott. Ha leborulva imádsz engem, ezt a világot, a felette való hatalmat neked adom. És akit ma a világ urának, elitjének, minden irányítójának tartanak, ezek a lelkek elfogadták a sátán ajánlatát. A világ felett való uralomért, hogy ők mondják meg, hogy és miképp legyen, a tervezés lehetőségéért, és amit cselekszenek, egy új embernek a kreálása, tudatmódosítása. Az ige beszél arról, hogy mikor kezdődött és mit jelent. A világ istene megvakította az emberek elméjének értelmét, és lezárta azt a lehetőséget, amit az élő Isten az ember gyermekeinek eleve biztosított. Gondold el azt a képességet, amelynek természetes volt, hogy látja az Istent, azt a képességet, hogy beszél az Istennel, hallja és érti, és engedelmeskedik. Ez az érzék azzal hal meg, hogy a bűncselekvését, így mondja az Isten, amelyik napon eszel, amelyik napon tehát engedetlenné válsz, amelyik napon kilépsz az akaratom teljesítéséből, meghalsz. És így történik, hogy Isten a maga éltető örök lelkét megvonta a bűnös embertől. Ezzel az ember elveszítette a tájékozódó képességét, elveszítette az Isten ismeretet, elveszítette a léleknek éltető ajándékait, így kezdődött a tudatmódosítás. Ma már ott tartunk, hogy olyan hihetetlen bátorsággal hirdetik a természettudomány ateizmusát, hogyha hallgatod a direkt ennek a hirdetésére készített csatornákat, National Geographic-tól kezdődően, akkor azzal fogsz találkozni, hogy ateista gondolkodásmódra késztetik az egész világot, és a templomba járó embereink is bámulva nézik és hallgatják és isszák a tudatmódosító képeket és szavakat. A biológiai, pszichológiai ateizmust, amely takarja a gonosz parazita életét a test és lélek felett, mintha nem lenne. Egyszerű képet hadd használjak. Sajnos nem lehet felállítanom egy olyan házas párt, akik valamikor oda voltak egymásért, ahol a férfi kijelentette, hogy ne szóljanak bele, őnek ez a nő kell, ezt elveszi feleségül jó napot, mára pedig gyűlölik egymást. Ilyen pár biztos nincs itt. Mindazonáltal tessék végig gondolni, hogy ha valakit úgy szerettél, hogy abban a szeretetben senki bele nem szólhatott, mert az neked szent volt, hogy tehette tönkre az ördög azt a szeretetet, hogy fordíthatta át azt a lelket, hogy akit szeretett ma irritálja, ha megszólal, a falra mászik tőle, és nem bírja elviselni, és gyűlöletté lett a szíve szeretete, tudat módosításon ment keresztül. A tudatmódosítás legsúlyosabb támadása, így fogalmazta egy nagyon nagyhívű teológus, a kényszerpályák apokalipszisében az öntudatváltozás. Amikor valakinek az öntudata elzáratik az Istentől, ennek az öntudatnak két nagy irányzata van, az egyik a semmit nem érek, a másik a gőg. Nem tudom, hogy megtámadott-e az ördög téged olyan gondolatokkal, hogy mi értelme van az életemnek egyáltalán. Vagy pedig lettem valakivé, miért nem hódol nekem mindenki? Csak a végleteket mondom. Nem veszi észre a mai ember az öntudat változásában azt a tételt, hogy három kategória ember él a Földön. És most ne haragudjatok, de muszáj elmondanom. Tehát van az az úgynevezett egyszerű ember, aki napról napra él. Nincs életterv, nincs holnap tervezést, napról napra él, és elfogadta. Egy teljesen elképesztő lélekállapot. Semmi nem mozdítja előre. Ez a massza. Ember, akinek nincs karaktere, aki nem tervez holnapot, akivel bármit meg lehet csinálni. Rákényszerített törvényekkel, leértékelt emberi élettel, nincs fogalmatok, hogy az egészségetek miért megy tönkre. Nem tudjátok, milyen katonai poklokat csinálnak, a különböző vegyanyagokat kipróbálják különböző közösségeken, nem tudjátok, hogy a vízünk miért fertőzött, nem tudjátok azt, hogy az élelmiszer az a halált hordozza is, nem az életet. Egyszerűen a massza nem számít annak, akinek ez a massza azért kell, hogy pénze legyen. Van egy másik garnitúra, aki tanulhat, aki fejlesztheti magát, akinek úgy veszik hasznát, hogy valakivé legyen. Csak ebbe a garnitúrába, ha valaki megtérés Jézus Krisztus hirdetőjévé válik, gondoskodik róla a hatalom, hogy kiszűrjék a hatalomból, ott nincs helye. Ott nincs helye. És van az úgynevezett elit, akinek a lehetőségei korlátlanok, anyagi, politikai, katonai, élet és halál fölött uralkodnak, ezek terveznek más jövőt az emberiségnek, mint az Isten. A cél, ezt így fogalmazta meg egy mai nagyhírű tudós, az új ember teremtése a technológiai fejlődéssel, az emberformálás határtalanságában, a szabadság lehetőségével, és ez vonza a tudóst, hogy más ember teremtse. A tudatmódosítás viszont egy helyen tudarcot van. Tudnék, az élő Isten úgy döntött, hogy az ő célja és akarata az ember tudatmódosítása. Tudtad? Nem tudtad? Olvasom az igét még egyszer. Ne szabjátok magatokat a világhoz, változzatok el az elméteknek megújulása által, hogy megtudjátok és keressétek, mi az Istennek jó és tökéletes akarata most és a jövőre. Át kell lépnem megint a klasszikus vonalvezetésemet, muszáj lépnem. Amikor arról beszél a Biblia, hogy változzatok el a ti elmétek értelmének megújulásával, akkor ennek van egy egészen megrendítő szabálya. Nem fogok most beszélni arról, akiknek leállította, tönkretette, fertőzötté tette, tisztátalanság, gonoszság és aljasság szülőjévé tette az agyát, értelmét, a sátán, hanem csak arról kívánok beszélni, hogy az Isten a maga megismeréséhez egy megrendítő dolgot gondolt végig és hajt végre. Ugye a görög tudós az megint csak tudja, hogy a szó mit jelent, a neos azt jelenti egy másik. Valami, ami régi, ami használt, ami elromlott, ehelyett kell egy másik. Na most az az értelem, amely gyönyörködött a gonoszban, tisztátalanságban, és a mi értelmünk is elfertőzött értelemmé lett. Az élő Isten, amikor azt mondja, hogy szükség ti néktek újonnan születnetek, nem kevesebbet tesz, mint. A kainosz pedig azt jelenti, hogy valami teljesen új. Olyan, amilyen még nem volt. Azt is jelenti, hogy ismeretlen, idegen, szokatlan, hallatlan, nem hallottunk róla, egészen új. Eljön Jézus. És azt mondja, hogy az én ajándékom, az én értelmem. Az én ajándékom, hogy úgy szüllek új életre téged, hogy azt az értelmet, amelyik megfertőződött, amelyiket tönkretett a sátán, amely parázna, tisztátalan, aljas és gonosz volt, és ebbe gyönyörködött, ezt az értelmet tőled elveszem. Megújul a lélek, és azt a lelket adom beléd, amelyikkel én ismerem az atyát, amelyikkel te megismered az én szívemet és cselekedetemet, és az igémet írom bele. Az igémet. Amikor a hív emberekkel találkozom, valaki rámosa, és annyit csak mondja, hogy bennük a Krisztus értelme van. És akkor meg kell vizsgálni, hogy igazat mond-e, tényleg a Krisztus értelme van-e benne, nagyon könnyű felfedezni. A Krisztus értelme az azt jelenti, hogy minden olyan igét, amit Jézus Krisztus kimondott, azt az ő lelke által én értem. Nem csak értem, hanem látom a valóságát. Látom, hogy mi történik a világban, és én el vagyok kötelezve a Jézus lelke által az ő nézetére. Az ő akarata cselekvésére, mert az a lélek van bennem, mert új életre szült, és adott egy új, Isten szent lelkétől megvilágosított, és működtetett elmét. Mondok igéket, jó? Azt mondja az Úr Jézus, Atyám, az a szeretet legyen bennük, amellyel engem szerettél. Értette ezt a Jézus Krisztusi beszédet? Tudod, mit jelent, micsoda mélysége van ennek? Ha valakit nagyon szeretek, és valakibe megbízom, és képviseletemnek állítom, és azt mondom, menj! Mert amit mondok, azt fogod mondani, amit gondolok, azt fogod gondolni, és jól képviselsz engem. Az Atya szeretete a fiúban, akiben gyönyörködik, hogy ebben a Jézus Krisztusban az Isten minden szentsége, szeretete, gondviselése, ereje, jósága, igazságossága meglátszik. Mondom a tételt másképp. ha azt mondod ki, akinek még nincs új élete, hogy Uram, rettegek a haláltól, mérhetetlen félek a kárhozattól, az ítéletettől, nem akarok elveszni, könyörülj rajtam, Jézus! Adj nekem életet, adj nekem új életet! Könyörülj rajtam, hogy értsem és szeressem, amilyen utat te csinálsz a fieidnek. Emelj fel engem a nyomorult állapotomból, gyógyítsd meg, mert az elmém nem jó. Azt mondja, hogy azért jöttem, hogy ezt tegyem veled. Azért jöttem. Ha azt mondja egy megszólított lélek, de még újjá nem született lélek, hogy megízleltetted velem, a te kegyelmednek szeretet, és úgy tudtam örülni, hogy van bocsánat, de nem tudok benne maradni. Elcsábítható vagyok, gyönge vagyok, és nincs undorító belőttem, mint amikor azt hangzik, hogy álhatatlan vagyok, mint a víz. Szűj engem új életre. Adj nekem tőled való életet, lelket. Ne hozzak gyalázatot a nevedre. Mit csinál? Amikor valakit az élő Isten szeret, megszólítja úgy, mint ahogy Nikodémussal való beszédét elmondta. Tudjátok, egyszer azt mondta Cseri Kálmán, hogy 95-ben prédikált erről az igéről, vissza lehet keresni az interneten. Megéri. Megéri. Azt mondja, hogy nézzétek meg Nikodémust. Szinte minden emek volt. Gazdag volt. Vezető ember volt. Bölcsessége volt. Erkölcsös életet élt. Vallásos volt. És valamilyen nem volt, és éjszaka titokba megkeresi Jézust, mert valami nincs. Valami hiányzik az életéből. Aztán kiderült, hogy az Istennek lelke hiányzik az életéből. És így mondja Nikodémusnak Jézus, szükség ti néktek újonnan születnetek, mert amit te élsz, az test és vér élet. Ez nem örökli a mennyek országát. Szükség, hogy új életet adjon az Isten. És ez az első biztos jel. Miért? Mi történik azzal, akit új életre szül? Testvérek, öt dolog történik minimum egy időben az újjászületéskor. Ezt még végig hallgatjátok? Öt. Számold meg, mennyit tudsz te. Ebből mennyi igaz rád? Nézzük. Az ébredő hit, amelyik megragadhatja a kegyelmet, már új látást ad. Ebben az ébredő hitben megszületik valami olyan bizalom, amelyik engedelmeskedéssel kezdi a maga új életét, és hogy hallottuk a bizonyságtételben, megvallja és elhagyja a bűneit. Itt Debrecenben evangelizáltam, ígét hirdethettem kegyelemből a diákoknak legalább 25 éve. És amikor az ige hirdetés elhangzott, akkor valami megrendítő dolgot csinált Isten. Hajnal 4-ig jöttek a diákok, és nem voltak hajlandók se hazamenni, se elmenni, se lefeküdni, mert nem akarunk elkárhozni, meg akarunk térni, Jöttünk, hogy megvalljuk a bűneinket és elhagyjuk. Reggel 4-ig jöttek. És jöttek fiúk és lányok, és elmondták, hogy az Úr Jézussal akarunk beszélni. És megvallották a bűneiket. És átélték a szabadítás örömét. És azra kértek, hogy a többi is szeretne jönni, itt tetszik maradni vasárnap. És mondta, persze, hogy maradok. És vasárnap sem mentek el még ebédelni se, mert Isten szent lelke az ébredő hittel megragadtatta velük a kegyelmet, és engedelmeskedtek, bűnbánatot tartva, odatérve, és igaz lett az életükbe, hogy aki megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Kérdezhetlek téged ma itt, hogy nagyon terhelitek legalább? Nem hagytok békét neki? Tiszteletes úr, nem akarunk meghalni. És mellé térdel, mert tudja, hogy nem ő hallgat téged, ő a tanú, mert ott hallgatnak téged. A másik, hogy cselekedni kezdi az ember az Istennek akaratát, mert a Szenthez tartozom. És azt akarom, hogy hitelesítse az életemet, hogy az övé vagyok. A harmadik, megszületik a hovatartozás egyértelműsége, és ez a bizonyosság. Kérem, aki újjászületett, annak van hitbeli bizonyossága. Jézus Krisztus tulajdona vagyok, megvett. Kivásárolt, nem vagyok a bűné, nem vagyok a sátáné, Jézusé vagyok. Van itt bizonyosságod? Már nem csúszkálnak a gondolataid, ugye? Megtértem, nem tértem meg. Kihánytam a bűneimet, a sötétségemből kihoztam az Úr elé. És kitakarított belül, és eltakarított a hátam mögé vette mindent. Negyedszer. Azt mondja, hogy ízleltétek. Ízeket kaptatok az Isten szerelméből. A hitre jutott ember egyszerűen megkóstoltatik az Isten szerelmével. És tudja, mit jelent. És soha többet nem felejti el a hangját, a szavát és az ízét az otthonnak. Ötödször pedig beavattatik Isten igéje értésébe. Megújul a lelke, az elméje lelke. És szomjúság támad benne, hogy igét hallgasson. Amikor új életre szült az Úr, akkor tudom, hogy többünkkel is megtörtént ugyanaz, és mentünk igét hallgatni. Szinte koldultuk, hogy hol szólal meg? Mit mond? Mit akar? Éhség támad bennünk az élet igéjére. És ha valaki újjá született, akkor hívtuk, gyere, tégy bizonyságot róla, hadd lássák, hadd hallják. És elkezdett szabadodni a gyülekezet megtérőkkel. Ennek a gyülekezetnek a holnapban nagy felelőssége lesz. Mert anyává érveli az egyházát. Azért hívják így, hogy Anya Szent Egyház. Ahova az Isten adja majd a gyerekeit, és kell, aki tudja őket nevelni, tudja őket vezetni, tudja őket etetni, és hiteles élettel világítani. nagy dolgokat készített elő az Úr itt. Hiszen nem befejezem, abba hagyom, mert te fogod befejezni, hogy megállsz előtte, vagy letérdelsz, vagy a földre hullasz. Mondd ki, ne szégyeld. Élni szeretnék Jézus Krisztus veled. Ő pedig azt mondja, gyere, azért jöttem, hogy életet adjak. Életed legyen. Isten, bővölködj a kegyelembe. Hadd mondjam itt most a második padban, abban a rózsaszín sálban lévőnek. Halld meg, ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak, te az enyém vagy. És csak annyit kell mondani, köszönöm. A többit végig csinálja. Hadd mondjam a félelmet, hogy leírtam ilyeneket, hogy van-e köztünk áruló. Ma az árulónak is megbocsáttatik. Van-e köztünk visszaesett? Ma a visszaesettet helyreállítja az Úr. Van-e köztünk már magát utáló, hogy nem bírom elviselni, hogy nem igaz a szavam? Hányszor döntöttem, hogy a tiéd, és mindig megtagadtam. Ma hirdetem neki, visszafogad, tékozló fia. Vissza, visszahív, visszavonz Jézus Krisztushoz. Nem tudok mást mondani, mint édes, drága, szerelmetes testvéreim. Kegyelemből élünk. És a hitet ébreszti, aztán erősíti, és sohasem engedi, hogy a hit megcsaladtassék. Amen. Tetszett mondani, hogy jó, nem felejtettem. Még imádkozhatod? Ó, de jó. Ne törődj senkivel. Csukd be a szemed, és kérlek, hogy ahogy a Szentírás leírja, ott a mennyben, az Atyaisten jobbján, ott van te megváltó Jézus Krisztusod, és a kegyelem királyi székén ül, és kinyitotta az ajtót, hogy te jöhess, és senki nem tarthat vissza. Uram, odafent dicsőítenek és magasztalnak téged az angyalok. Odafent öröm van, ha egy ember lélek megtér itt a földön. Légy áldott, hogy a mi életünket céloztad az igéddel, és rólunk beszél a kegyelem, rólunk beszél a Golgota, hogy ott az a hely, ahol az ellenünk szóló kézírás kivétetett az ítélet könyvéből. És ott az a hely, ahol ítélete a bűneimnek megtörtént. És itt vagyok, és hallom az evangéliumot, hogy megbocsátattak a te vétkeid Jézus Krisztus által. És hallom a jó hírt, hogy nem csak megbocsátattak a vétkeim, hanem Isten gyermekének neveztetem. Légy áldott, hogy ilyen jót terveztél velünk. És aki elkezdte a jó dolgot, be is fejezi. Amen.